Kalazanci Szent József, harmadik rész. Kalazanci Szent József a szegény gyermekek ingyenes oktatásával foglalkozó, az Isten anya szegényeinek nevezett piarista rendet 1617-ben alapította meg. 1621-ben megtörtént a pápai jóváhagyás. Ezután a növekedés, a terjeszkedés évei következtek. Nem kellett reklámozni a rendet, sorra érkeztek a megkeresések püspököktől, főrangú emberektől, világi hatóságok részéről, akik szerettek volna a maguk fennhatósági területén is piarista iskolát nyitni. Rómában több iskolát is alapítottak. Az egyiket az akkor éppen épülőben lévő Szent Péter székesegyház szomszédságában. Az itt tanuló külföldi diákok az örökvárosban megforduló főpapok révén hamar ismerté vált a rend. Terepcsényi György, későbbi esztergomi érsek, aki az 1630-as években tanult Rómában, írja, hogy sokszor látta a Kalazanci Szent Józsefet, idézett, mikor a maga számos kisdett tanítványait vagy a piacig vezette, és olvasót tartván a kezében előttük ment a kisdedeknek, néha pedig utánok. Akkor sóhajtván a szívemben kértem Istent, hogy ami romlott hazánknak is juttatna ilyen tanítókból. Torra alakultak a piarista iskolák előbb a pápai államban, majd Itália spanyol uralom alatt lévő területein. A Habsburg birodalomból is érkeztek megkeresések. Az első piarista iskolát a birodalomban az Ausztria és a Csehország határán lévő Nikolsburgban, a mai Mikulovban nyitották meg. Ez lett a bázisa a lengyelországi és a magyarországi alapításoknak is. Még Kalazanci Szent József életében 1642-ben megtörtént az első magyarországi alapítás Podolinban, amely akkor lengyel kormányzás alatt állt. Ezt további magyarországi alapítások is követték. A magyar nevelés történetben és vallási, kulturális életben később igen jelentős szerepe lett a piarista rendnek. A nagy keresletből is látszik, hogy Kalazanci Szent József és rendje olyasmivel kezdett el foglalkozni, amiből hiány volt az akkori Európában. Mi tette ennyire keresetté a piarista iskolákat? Milyen volt az oktatás ezekben az iskolákban? Láttuk, a Kalazanci Szent József által alapított piarista iskolák ingyenes iskolák voltak, és bennük nem csak hittan tanítottak, hanem mindazokat az ismereteket, amelyekre a gyermekeknek szükségük volt ahhoz, hogy egészséges, értékes személyiségé válhassanak, hogy biztosítva legyen ezáltal ne csak örök üdvösségük, hanem elboldoguljanak a földi életben is. Az elemi ismeretekkel kezdték a tanítást írással, olvasással, számolással. A képzés 6 éves korban kezdődött és 15 éves korig tartott. A rendalapítónak a legkedvesebb az első osztály volt. Őket tanította a legszívesebben. E 9 év alatt elsajátíthatták a tanulók az abban a korban fontosnak tartott alapismereteket. Kalazancius hangsúlyt helyezett a gyakorlati tárgyak oktatására, hogy azok, akik nem tanulnak tovább, munkát találjanak. Azok a szegény diákok, akik elvégezték ezt az iskolát, általában nem csak munkát találtak, hanem a társadalmi felemelkedés útja is megnyílt előttük. Tehetségesek tovább tanulhattak. A Kalazanci Szent József és a piaristák ellen irányuló későbbi támadások egyik oka éppen a szegényebb rétegek társadalmi felemelkedésének a lehetővé tétele volt, mert ez magában rejtette a társadalom megreformálásának a gondolatát is. Több szent rendalapító is szembesült azzal a lehetőséggel, hogy mi lenne akkor, ha rendjét feloszlatnák, megszüntetnék. Mikor Loyola és Szent Ignácnak tették fel azt a kérdést, hogy mi lenne, ha az által alakított jezsuita rendet feloszlatnák, azt mondta, hogy elég lenne az imádságos összeszedettségnek egy negyed órája, hogy napi rendet írjen felettem. Szent Kolbe atyának is föltették a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha az által alakított misszió megbukik. Azt válaszoltam, ha a szeplőtelen úgy akarja, hogy megbukjék, akkor mi mindent megtennénk, hogy ebben hathatósan a segítségére legyünk. Kalazanci Szent József nem csak elméletileg szembesült ezzel a kérdéssel, hanem át is kellett élnie, hogy rendjét lefokozták, gyakorlatilag halálra ítélték, mert megtiltották az új rendtagok felvételét is. Kalazanci Szent József életének utolsó, harmadik, mintegy 20 éves szakasza ennek jegyében telt. Körülbelül 70 éves volt, amikor ezek a külső és belső támadások kezdődtek, és eltartottak a 91 éves korában bekövetkezett haláláig. Átment a harmadik megtérésen, rálépett a lelki élet harmadik szakaszának az útjára, a Via Unitivára, az Istennel való egyesülés kegyelmekben gazdag, de szenvedésekkel teli útjára is végigjárta azt. Különösen nehéz és hosszantartó volt útjának utolsó szakasza, a Kálváriára vezető út, amely 8 évig tartott. Ez az út nagyon sok aggodalommal, szenvedéssel, megaláztatással járt. Ezek miatt Kalazanci Szent Józsefet az új szövetség jóbiának, a 17. századi Róma jóbiának is szokták nevezni. Aki komolyan Jézus nyomába szegődik, sorsközösséget vállal vele, annak hasonlókat kell átélnie, amiket megváltunk átélt. Ő előre megmondta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Azzal számol az ember, hogy külső ellenségei üldözni fogják. Sokkal fájdalmasabb azonban az üldözések azok részéről jönnek, akik közel állnak hozzá, éppen egyháza vagy családja részéről. Kalazanci Szent Józsefnek és rendjének voltak külső ellenségei, vetélytársai, akik konkurenciát láttak a piaristák működésében, vagy más szempontból tartották veszélyesnek működését. Ilyenek voltak a városi tanítók, akik az ingyenes piarista iskolában saját megélhetésüket látták veszélyeztetve. Létezik szerzetes rendek közötti féltékenység is. A piaristák elleni támadásokban szerepük volt az oktatási monopóliumokat féltő jezsuitáknak is. És szerepük volt azoknak az arisztokratáknak és a magas klérusban helyet foglaló személyeknek, akik ellenezték a népiskolát, a szegények kulturális és társadalmi felemelkedését. Mindezt hamis általánosítások nélkül kell érteni. Nem minden tanító, nem minden jezsuita, nem minden főpap és arisztokrata volt ilyen. De a piaristák ellen emelt vádakból, az érdekükben írt védőiratokból és az események folyásából az látszik, hogy a külső ellenségek ezekből a csoportokból tevődtek össze. Ezek a külső ellenségek szövetségesekre találtak a renden belüli karrierre, uralomra vágyó, szenvedélyeiket megfékezni nem akaró, élvezeteiknek élő rendtagokban. Egy olyan társadalomban, ahol nagyon élesek a társadalmi különbségek, mindig akadnak olyanok, akik nem tiszta indítékokból akarnak papok, szerzetesek lenni, hanem a jólét, a társadalmi emelkedés, a személyes érvényesülés reményében. És az ilyeneket nem könnyű kiszűrni, még egy szegénységet fogadó szerzetes rendben sem. A piarista rendbe is jelentkeztek olyanok, akiknek a nyomorból való kiemelkedés jelentett még a nélkülözéseket és komoly áldozatokat kívánó szerzetes tanító vagy szerzetes testvéri reforma is. Az első egyetemes káptalanoknak, rendi gyűléseknek foglalkozniuk kellett a szerzeten belüli eltérő helyzetű és szerepű papok és klerikus munkatársak és dolgozó testvérek helyzetével. Voltak a rendben olyanok, akiket pappá szenteltek, és így tanítottak az iskolában. Mások úgy tanítottak, hogy nem voltak papok. És voltak olyan testvérek, akik nem a tanítással foglalkoztak közvetlenül, hanem takarítottak, a konyhán dolgoztak, vagy koldulni jártak. Az első ellentétek a paptanító és a nem paptanító piaristák között jelentkeztek. Ez utóbbiak arról panaszkodtak, hogy az iskolában a diákok között nehezebben tudnak tekintélyt kivívni, mint a paptanítók, hogy másodrendű nevelőknek tartják és kigúnyolják őket. Aki gyermekek közt forgolódik, az bizony ma is tudja, hogy a tekintély és a fegyelem fenntartása nem egyszerű feladat. Külső szabályozással próbáltak ezen eleinte javítani. Másként kezdték hívni őket, klerikus munkatársaknak, és külső viselettel is megkülönböztették őket a szerzetes testvérektől. De az elsősorban belső személyiség problémákat nem lehet ilyen külső szabályozásokkal megoldani. Ezért a későbbi káptalanok eltörölték ezt a közbülső kategóriát, és maradt a más rendekben is szokásos pap és testvér megkülönböztetés. Annál is inkább, mert ez a klerikus munkatárs státusz további feszültségeket eredményezett a renden belül, mert a fráterek is egyre kevésbé akartak házi munkát és különféle egyéb szolgálatokat végezni, ők is ebbe a közbülső kategóriába akartak tartozni. De ez már az igazi Istennek való elkötelezettség és az önkeresés témája, amely bizony nem dől el egyértelműen a szerzetbe lépéssel. Mert az önkeresés a saját én érvényesítése, az élvezetvágy keresése, vagy a Jézussal való sorsközösség és szolgálat vállalása, hogy melyiket akarja igazán az ember, ez az igazi kérdés a szerzetes rendben és a keresztény életben is. A piarista rendben létezik Kalazanci Szent József rövid, tömör mondásainak egy gyűjteménye, az úgynevezett Dicta Salutaria, azaz üdvös mondások. Ezek között szerepel Kalazanciusnak ez a mondása, hogy semmit nem adtál Krisztusnak, ha szívedet nem adtad egészen neki. És itt húzódik az igazi határvonal, amely mentén felsorakoztak azok, akik támadták az idős rendalapítót és azokat, akik vele tartottak, akár saját szerzetében, akár rendjén kívül. Minél okosabb valaki, és minél kevésbé adja át magát Krisztusnak, annál nagyobb károkat képes okozni, annál inkább Krisztus és az ő igazi követői, üldözőinek a sorába léphet. Hát ebben a vonatkozásban csak az a két lehetőség van, amit Urunk mondott. Aki nincs velem, az ellenem van. És minél magasabb posztra kerül valaki, minél fontosabb szerepet tölt be, annál nagyobb lehet a botrány és a kár, amit okoz. És ha felül silányak és értéktelenek foglalnak helyet, akkor ez lefelé is ellentétes kiválasztódást eredményez. Egy közösség vagy az egész társadalom vezülését. Ezt a kontraszelekciót a népi mondás így fejezi ki. fejétől bűzlik a hal. Plazanciusnak két tehetséges, de züllött rendtársa került olyan pozícióba, hogy megkeserítették az idős rendalapító utolsó éveit és sok rendtársuk életét. És ehhez asszisztáltak az inkvizíció akkori vezetői is, és sikerült megtéveszteniük az akkori pápákat, 8. Orbánt és 10. Incét is. Sajnos ők is azok közé tartoztak, akik szívüket nem adták teljesen Krisztusnak. Uralkodásuk nem tartozik a pápaság fényes lapjai közé. Ugyanaz az általuk irányított inkvizíció ítélte el néhány évvel korábban Galileit is, amelyiktől Kalzanciusnak és rendjének is üldöztetéseket kellett elszenvednie. A rendet belülről züllesztő két személy Mario Sozzi és Stefano Cherubini volt. Féktelen ambíciójukban, vágyaikkal és rágalmaikkal nem csak valóságos puccsot hajtottak végre, az inkvizíció vezetője és a pápa által lemondatták a rendalapítót, és ők ültek a helyében, hanem a 85 éves aggastyánt még az inkvizíció börtönébe is záratták, nyilvánosan is megszégyenítették. Hogyan fogadta Kalazanci Szent József ezeket a megpróbáltatásokat? Amíg lehetett, védekezett. Igyekezett magát tisztára mosni a rágalmaktól. Nem egyszer tollat ragadott, hogy megvédje rendjét, biztosítsa a működésének további feltételeit. De alávetette magát a pápa által kinevezett bizottságok döntéseinek, és engedelmeskedett a föléje kinevezett előjárónak, és erre szólította fel rendtársait is. Letérdelt Sozzi előtt valahányszor kiment a rendházból, és áldást kért tőle. Odaadta neki még azt a pénzt is, amit egy hercegtől arra a célra kapott, hogy ügyvédet fogadva védekezzen az ellene felhozott igazságtalan vádak ellene. Ez az ember nem riadt vissza attól sem, hogy a rendalapító leveleit visszatartsa, felbontsa, elvegye. Megfosztotta titkárától, akinek segítségével a leveleit írta, és egyéb módokon is megalázta. Az idős rendalapító rendtársait arra biztatja, hogy ajánlják fel ezeket a megpróbáltatásokat, és viseljék keresztként. Amikor az inkvizíció börtönébe vitték, éppen péntek volt. Akik vele mentek, arról számoltak be, hogy közben Jézus keresztútjáról elmélkedett. És irigyelték, hogy a börtönbe érve, amikor egy padra leülhettek, békés álomba szenderült. Alapjaiban nem tudták ezek a megpróbáltatások megrendíteni a hitét. Bízott rendje újjászületésében. Azt mondogatta, hogy nem szabad elkeseredni, mert a piarista rend ugyanolyan formában, sőt, megújulva fog újjászületni az üldöztetés és a kereszt órái után. Az ő szenvedései és a rendjére nehezedő megpróbáltatások egybeestek és összefonódtak azokkal a megpróbáltatásokkal, amelyekben az akkor folyó 30 éves háborúban Európa népeinek része volt. A sajátja mellett átélte azoknak a diákoknak és rendtársainak a szenvedéseit is, akik a háborúk által közvetlenül sújtott területeken éltek. Igyekezett azt a vigasztalást nyújtani nekik, amit ő Istentől kapott. Egyik első életrajzírója személyesen hallotta tőle azokat a szavakat, amelyeket önmagáról egyes szám harmadik szemében mondott két alkalommal is. Ismerek egy embert, aki az Úr egyetlen, szívében hallott szavára nagy türelemmel és vidáman viselt el 15 évig tartó állandó gyötrelmet és üldöztetést. Mikor Szodzival annak halála előtt 2 hónappal egy szóváltása volt, akkor is nem a saját igaza volt számára fontos, hanem figyelmeztette rendtársát, aki őrült hatalmi mámorában a rend tönkretételi munkálkodott. Az ön helyében lennék, tartanék Isten büntetésétől a rendnek okozott kár miatt. Vigyázzon, Isten haragja hamar utó fogja érni. Ez a figyelmeztetés prófétai kijelentés volt, mert Szodzi néhány nappal ezután megbetegedett, borzalmas kiütések lették el egész testét, és nyomorult halállal múlt ki. Halálos ágyán a bocsánat kérést is csak színlelte, mert magához hívatta inkvizíciós cimboráit, és másik bűntársát neveztette ki velük saját halála után a rend élére. Az utóbbi is hasonló gyötrelmes betegségben halt meg, még Kalazancius halála előtt, de ő már őszintén megbánást tanúsított. Kalazancius jámborul készült a halálra. Róma egyik templomából hazafelé jövet, ahová azért zarándokolt el, hogy teljes búcsút nyerjen, megbotlott és rosszul lett. Az egyik őt meglátogató barátjának mondtam. A doktorok nem tudják, mi a bajom. Amikor az Úr el akar magával vinni valakit a mennybe, megakadályozza, hogy megértsék az orvosok, milyen betegségről van szó. Így nem tudják megmondani, milyen kezelésre van szüksége. És ahogyan halni készülő emberekkel gyakran lenni szokott, már a földön azokat látja, azokkal álmodik, akik már Istennél vannak, és ahová ő is készül. Halála előtt elhunyt rendtársait látta, egyeseket ülve, másokat állva. Az egyik őt meglátogató Barnabita atyától megkérdezte, hogy vajon mit jelenthetnek ezek a különböző testhelyzetek. Az megkérdezte tőle, hogy melyik csoportban volt az a rendtársa, Glicerio Landriani atya, akinek maga Kalazancius indította el boldoggalvatási eljárását. Az ülők között volt a válasz. Ebből arra következtettek, hogy az ülő szerzetesek már a mennyországba jutottak, az állók még nem. A halni készülő öreg azt is mondta, hogy a megjelentek közül egy szerzetes hiányzott. De a kérdésre, hogy ki, nem válaszolt. A halálos ágya köré összegyűlt rendtársait az egyik jelenlévő leírása szerint így biztattam. Figyelmünkbe ajánlotta az erényeket, főként az iskolai munkát és a rendünk iránti szeretetet, hogy valódi testvérként egyet legyünk. Mert ha igazi testvérekként együtt maradunk, nem kell semmitől sem félnünk, még a pokolbeli ördögöktől sem. Sok megaláztatás ellenére, amelyeket a Szentszék részéről is elszenvedett, nem volt harag a szívében. Megbocsátott mindenkinek, és elküldte rendtársait, hogy a halálveszélyben szokásos áldást megkapja a pápától. Ezzel az áldással halt meg. Endi ellenfeleinek a borzalmas halálát láttuk. Ismerjük néhány az inkvizíciónál tevékenykedő ellenségének a halálát is. Egyiküknek sem volt felemelő a halála. Kalazanci Szent József haláláról viszont egyik jelenlévő lentársa így számol be. Teste szépen élő formájához hasonlóan maradt, arca nem sápadt el, és ajkain édes mosoly ült. Valamennyiünket egyedül álló és mély öröm járt át, amely szinte elragadott bennünket érzékeinktől, és olyan derűsek voltunk, mintha ünnepelnénk, nem pedig gyászolnánk. ahelyett, hogy lesújtott volna a helyzethez illő fájdalom, közös és mindenre kiterjedő örömöt éreztünk. Bár rendtársai nem híresztelték halálát, de amikor az mégis kiderült, özönlöttek az emberek a ravatalához. Miután pedig több gyógyulás is történt, egyenesen pápai gárdistákkal kellett őriztetni holttestét, és végül kimenteni az erekékre vadászó tömeg karmaiból. Már hamarosan halála után elindították a szentiavatási eljárását, boldoggá halála után 100 évvel, szenté pedig 1767-ben avatta a 13. Kelemen pápa. Halálának 300 éves évfordulóján, 1948-ban 12. Pius pápa az összes keresztény népiskola égi pártfogójává nyilvánította. Nem csak a piarista rend vallja őt alapítójának, hanem más szerzetesek is. Köztük vannak a piarista nővérek, a spanyolországi és olasz kalazanciusi nővérek, Mária társaságának férfi és női szerzetesei, a főleg Ausztriában élő kalazantinerek, Timon Dávid szerzetesei és a Cavanis atyák. Befejezésül hallgassunk meg néhányat Kalazanci Szent József üdvös mondásaiból, amelyeket rendtársai számára írt, illetve gyűjtött össze. Minden keresztény tanulhat belőlük. Nem képes Istennek szolgálni az, akinek nincs önuralma. Jaj neked, aki másokat szavaiddal oktatsz, tetteiddel botránkoztatsz. Isten szolgája nem azért él, hogy egyék, hanem azért eszik, hogy éljen és szolgáljon. Másoknak javára lenni, saját magának kárára lenni, ostobaság, nem szeretet.